Igemagyarázat a jubileumi kommentárból. Református Egyház kiadása 1972-ben. Márk evangélium a 11. rész 27-33-ig terjedő versekhez. Honnan van Jézus hatalma? A Márk evangélium a 11. rész 27. versétől 12. rész 37. verséig terjedő nagyobb egységében az életrajzi keret átmeneti felfüggesztésével öt vita beszélgetésben mutatja be Márk Jézus jeruzsálemi igehirdetését. Szemléletesen ábrázolva azt is, hogyan válik Jézus körül a légkör egyre folytogatóbbá, és hogyan rajzolódnak ki egyre élesebben a golgotai kereszt körvonalai. Az első kérdést a nagy tanács tagjai teszik fel Jézusnak, miközben a templomban járkél. Kínos pontossággal, a lényeget ismétléssel nyomósítva azt tudakolják, hogy kinek milyen meghatalmazása és hatalma áll azok mögött a tettek mögött, amelyeket Jézus Jeruzsálemben vitt véghez. A kérdés fenyegető éle jól kivehető. Viszont Jézus válasza a kérdezőket állítja egyszerre igen kínos vagy-vagy elé. Jézus ugyanis azt kérdezi, hogyan ítélik meg a kérdezők keresztelő János munkásságát, amely már a múlté, amelyre nézve a népnek kialakult pozitív értékelése van, és amellyel Jézus önmaga tevékenységét ismét szoros kapcsolatba állítja. A nagy tanács tagjai nem találnak kivezető utat az alternatívából, viszont kitérő válaszuk felmenti Jézust az alul az erkölcsi kötelezettség alól, hogy megfeleljen kérdésükre. A jubileumi kommentár magyarázata Máté 21-27-27-ig terjedő versekhez. Honnan van Jézus hatalma? Jézus ismét a templomban van, ott vannak vele együtt a nagy tanács tagjai is. Az írástudókat nem említi külön Máté. A feltett kérdés természetesen adódik Jézus előző tetteiből. Kulcsszava pedig a hatalom, az exousia, amely teljhatalmat és meghatalmazást jelent egyszerre. Jézus kérdéssel válaszol. Nem a válasz elől akar ezzel kitérni, hanem a kérdezőket akarja arra kényszeríteni, hogy szint valljanak személyére és minőségére nézve. Kérdése keresztelő Jánosra és az ő megbízatásának természetére irányul. A jelenlevők lelkismerete rossz, mert Jánost őt nem fogadták el. De álláspontjuk e tekintetben sem tudott döntő befolyással lenni a közhangulatra. A nép hitt János megbízatásának isteni eredetében, prófétának tartotta. A vita minden esetre lehetetlenné válik, mielőtt megindulhatott volna. A Sanhedrin tagok pedig tanakodásukkal kimondták magukról az ítéletet. A közvéleménnyel nem szállhatnak szembe. Ha viszont ennek a szellemében nyilatkoznak, akkor joggal éri őket a szemrehányás, hogy miért nem fogadták el Jánost. Hallgatnak tehát, de ezzel Jézust is felmentik a válaszadás kötelezettsége alól. Lukács evangélium a 20. rész első 8 vers. Honnan van Jézus hatalma? A nagy parancsolatról szóló kérdést kihagyva, Jézus jeruzsálemi vita beszélgetéseit Lukács az exousia kérdéssel kezdi. A Sanhedrin tagjai teszik fel Jézusnak ezt a kérdést. A megfogalmazás kínos pontossága mutatja, hogy a Sanhedrin előzetesen tanácskozott a kérdésről. És ez nem is elméleti teológiai, hanem felelősségre vonó éllel hangzik el. Abban is tervszerű, hogy tökéletes dilemmát készít elő. Ha a válasz mennyei meghatalmazásra hivatkozik, akkor a vád Isten káromlás. Ha semmilyen meghatalmazásra nem tud utalni, akkor Izrael vallási rendjébe való illetéktelen beavatkozás. Egyre nem számítanak. Jézus János személyére utalva visszafordítja a kérdést a kérdezőkre. Az írástudók körében bevett módszerrel, amelyet nem is kifogásolhatnak. Így aztán a Jézusnak készített csapdába maguk esnek bele. Ha János küldetését mennyeinek ismerik el, akkor nincs tovább támadási alapjuk Jézus ellen sem. Ha viszont ezt megtagadják tőle, akkor a tömeggel találják szemben magukat. Kárdi György, katolikus bibliafordító jegyzetei, ez ige szakaszhoz. János az Istentől vagy az emberektől volt-e megbízva tanítani és keresztelni? Ha neki Istentől volt hatalma, mint mindnyáján elismerik, nekem is az Istentől van hatalmam. Mert erről bizonyságot tett János magát szolgának, engem Mesiásnak, Isten fiának nevezvén, midőn kérdeztétek tőle, vajon ő-e a Mesiás? Lásd János 1:20-26. Miért nem fogadtátok el a tanúbizonyságot, melyet ő rólam tett? Ti nem akartok felelni kérdésemre, én sem felelek nektek. Mert kérdésemre adandott válaszotoktól függ az én feleletem. Megmutatta tehát nekik, úgymond Szent Jeromos, hogy ők tudtak, de nem akartak felelni. Ő is azért nem felelt nekik, mivel tudtak volna, és hallgattak. A magyarázatos Károli Biblia jegyzeteiből olvasok fel. János keresztsége mennyből valai vagy emberektől? Azzal, hogy Jézus kérdéssel válaszolt, a válaszadás terhét ellenfelei vállára helyezte, csak két választási lehetőséget adva. János tevékenysége vagy Istentől illetett, vagy emberi erőlködés volt. A válaszadás megkerülésével a zsidó vezetők kínos helyzetbe kerültek. Mennyből valai vagy emberektől? A menny bevett zsidó kifejezés volt, mely Istent jelentette. Az esetleges visszaélés elkerülése véget gyakran ezzel helyettesítették Isten nevét. Jézus kérdéséből az következett, hogy hatalma János keresztségéhez hasonlóan Istentől ered. Honnan való János keresztsége? Boros Róbert elmélkedése a 2005-ös áítatból, 20-as oldal. Az Úr Jézus nem volt az akkori tanítói hivatal által elismert tanítómester. A népvallási vezetői ezért felelősségre vonták. Milyen hatalommal teszed ezeket? Egész konkrétan ezekre gondoltak. Királyként való bevonulása a Szent Városba, a templom megtisztítása, nyilvános gyógyításai és tekintét követelő, szívszaggató tanításai. Ezekkel Jézus a Mesiásra jellemző tulajdonságokat gyakorolta. Jézus a korabeli rabbik szokása szerint kérdéssel válaszol. Ezzel ő nem kitérni akart a válasz elől, hanem segíteni akart nekik. Ha most őszinte választ adnak, azzal saját kérdéseikre is választ adhatnának. Jézus homályt elosztató kérdésével végső soron abban akart segítséget nyújtani, hogy józan gondolkodásra és következetességre bírja ellenlábasait. Ki küldte Jánost hozzájuk? A megtérés keresztségének fontossága kitől származik? Márk 1.4. János találta ki szenzációhajhászásból, vagy Isten üdvözítő akaratának egy igazsága? Máté 3.15. Ha János Isten embere és szolgálata mennyei eredetű, akkor Jézus hatalma is Istentől van. A honnan való János keresztsége kérdés önmagában ezt tartalmazza. Kinek tartom Jézust? Kicsoda nekem Jézus Krisztus? A válasz meghatározza Jézushoz való viszonyulásomat. Gondolkozz el ezen! Szebeni Olivér elmélkedése az 1991-es évi áhítat 75-ös oldaláról. Az álnok kérdező kudarca. Jeruzsálem egykori urai álnok szívvel közeledtek Jézus Krisztushoz. Ők magukat a hatalom birtokosainak tudták, de Jézus Krisztus hatalma felől érdeklődtek. A hatalom mindig kizárólagos, nem tűr meg saját illetékessége területén más hatalmat. Ezért ütközött össze Jézus Krisztus is a jeruzsálemi hatalommal. Az, hogy valójában mit is ér a földi hatalom, kiderül abból a bizonytalanságból, amit a megváltó kérdése kiváltott. Meghunyászkodtak a tömegektől tartva, és kijelentették tehetetlenségüket a probléma hallatán. mit ér az a hatalom, amely nem képes megoldani valamit? Jézus Krisztus szeretének hatalma mindent megold. Legyünk hálásak azért, hogy a mi hazánkban kedves lapunk, a Békehírnök 1895. március 15-e óta folyamatosan terjeszti Krisztus országának hatalmát. Hargas Gyula elmélkedése az 1994-es évi áhítat 59-es oldaláról. Vagy hinni, vagy a nyilvánvaló tényt tagadni. Valóban drága kincs a hit. Isten ajándéka, mégsem mindenkié. Mert csak azoké lehet, akik készek befogadni. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ha pedig van hitünk, épüljünk a szentséges hitben. A hívő emberek boldogok, nem hiszékenyek, hisznek Istenben és igéjében. A ma még nehezen érthető igéket hittel fogadják. Hisznek a világteremtő Istenben és Jézus Krisztusban, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Hisznek a Szentlélekben, aki elvezérel minden igazságra. Isten az ő fiában láthatóvá tette hatalmát tanítványai és ellenségei előtt is. A főpapok, írástudók nem élhették át sem a bűntől való szabadulás, sem a gyógyulás hatalmát, hitetlenségük miatt. Ezért a templomtisztításkor és a terméketlen fügefa elszáradásakor gyakorolt hatalmáért felelősségre vonták Krisztust. A nyilvánvaló tény tagadása nem teszi valótlanná az igazságot. Az igazságot megismerni és nem letagadni kell. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondotta Urunk. Mi pedig járjunk ő vele, hitben, mint halálig. Mészáros Kornél elmélkedése az 1999-es évi áhítat 83-as oldaláról. Vagy talán mondjuk azt, ma is nagyon sokan keresik meg kételkedve, provokatív módon az Úr Jézust. Oly módon, hogy kérdéseiket nekünk teszik fel, és gyakran előre látható kárörömmel várják, hogy mekkora bukást szerzünk az Úr ügyének. S lám, ilyen könnyen kudarcot vallanak hittételeink. Mai igénk arra készít fel, hogy ilyen helyzetekben mit kell tennünk. Milyen támaszra számíthatunk? Nem engedhetjük meg, hogy előre elkészített zsákutcák áldozatai legyünk. Nem dobhatjuk drága gyöngyeinket hozzájuk méltatlan helyre. Szabad kérdésre kérdéssel válaszolni. Megszabhatjuk válaszadási feltételeinket. Jézus ez utóbbival kezdi. Megmondom nektek, de előbb ti válaszoljatok. És ekkor kezd kellemetlenné válni a bölcsességüket fitoktatók számára a helyzet, hisz nem így tervezték a dolgokat. Nem tudták, hogy Jézusban a bölcs Istennel álltak szemben. És elhangzik a kérdés a sokak által elfogadott prófétáról, Jánosról, és az általa kiszolgáltatott sákramentumról, a bemerítésről. Megdöbbentő tanakodás következik. Az evangélista leírása szerint a Jézust sarokba szorítani akaró főpapok, írástudók, vének igen előkelő társaság válaszadása nem egyszerű. Arra nem is gondolnak, hogy egyszerűen azt kell mondaniuk, amit gondolnak. Válaszuk következményein gondolkodnak. Ezt mondjuk, vagy azt, vagy talán mondjuk azt, de keresésük eredménytelen. Nincs olyan hazugság, amely beválna az Úr Jézussal szemben. Érzik, hogy mindegyikkel felsülnének. Megszégyenült kisdiákként kénytelenek bevallani a sokasság előtt, nem tudjuk. A választ sem kapják meg, hiszen nem teljesítették a feltételt. Vajon, ha hozzád érkeznek ilyen kérdéssel, te mit teszel? Oktalan szóharcokba bocsátkozva hozol szégyent az Úr ügyére, vagy mielőtt válaszolnál, egy csöndes fohászt rebegve kéred a bölcsességet. Tőle, aki bölcs, aki ezt kínálja, s aki győzelemre akarja vezetni ügyét. Ha megkérdenek, arra is vigyázz, hogy ne a kérdező személye vagy a pillanatnyi helyzet határozza meg válaszodat. Mondd azt, amit hiszel. A bölcs, az őszinte válaszadót vezeti, szereti az Úr. Legyen ezen a héten is sok boldog élményed és győzelmed. Újváriné Szabó Anikó elmélkedése a 2001-es évi áhítat 108-as oldaláról. Ki adta neked a hatalmat? Napjainkban a szavak csűrésének, csavarásának virágkorát éljük. Elterjedt az olyan szóhasználat, amit így is, úgy is lehet értelmezni. A napilapok cikkei mind erről szólnak. Annak a szemszögéből nézve adják tovább az eseményeket, aki fizeti őket. Tehát pénz és hatalom összefonódnak. Kijelölt igénket olvasva úgy tűnik, nem működött ez másként akkoriban sem. Kérdés, kié a hatalom? Ki áll mögötted? Attól függ. Ha nagy név, akkor pardon, tedd, amit akarsz. De ha nem egyértelmű számunkra, s nem tekintély, akkor állj félre, különben velünk gyűlik meg a bajod. Csak hogy Jézus nem ijed meg ettől. Érti ő is a szavak tartalmát, s megfelel a bolondnak az ő bolondsága szerint. Úgy is mondhatnánk a sakk nyelvén, pat helyzetbe hozza a főpapokat, írástudókat. Ez megdöbbenést vált ki. Túl értelmes ez az ember. Valami megfoghatatlan erő áll mögötte. Olyan hatalom, amit nem tudnak megfogalmazni a kérdezők, csak megéreznek. Belegondoltál-e, testvérem, abba, hogy micsoda hatalom áll melletted Jézus személyében? Alázatra késztet ez a felismerés, és hálára ébreszt. Tegyük ezt ma! Paróczi Zsolt elmélkedése a 2003-as évi áhítat 127-es oldaláról. Milyen hatalommal? Nagyon sokan az élet egyik vezérgondolatának tartják a ne szólj szám, nem fáj fejem elvet. Nem kell kiállni határozottan egyik oldalra sem. Ki kell várni a végét, és utána az erősebb mellé kell állni. Jakab az ilyen embert kétlelkűnek, és minden útjában álhatatlannak nevezi. Azonban azt határozottan kijelenti, hogy ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Jakab 1.7-8. Ennek a lelki törvényszerűségnek a beteljesedését láthatjuk igényben. Oda mennek Jézushoz a nép tekintélyei, akik teljes mértékben megvannak arról győződve, hogy ők képviselik igazán Isten népének érdekeit. Joguk és alapjuk van ahhoz, hogy Jézust kérdőre vonják, színvallásra késztessék. Ehelyett szembesülniük kell azzal, hol is vesztették el a lehetőséget arra, hogy kapjanak valamit az Úrtól. Bemenítő János, az útkészítő, rendkívül megtisztelő, de egyben hallatlanul nehéz feladatot kapott Istentől. Isten vele volt, hitéért, meggyődéséért mégis életét kellett adnia. Kiállt Heródessel szemben is, annak nyilvánvaló bűne miatt, és ezt nem érte túl, Márk 6.17-29-ig. Mit tettek ekkor a vének és az írástudók, akiknek tekintélyes befolyásuk volt? Hallgattak. Nem álltak ki János mellett. Vajon ők, a Bibliát jól ismerő és azt naponta tanulmányozó vezetők, nem ismerték volna fel Jánosban a prófétát? Ez nehezen hihető, hiszen az egész nép annak tartotta, és ők is jól tudták ezt. Egyszerűen az Isten szavánál fontosabb volt a saját életük, tekintélyük. Ez lenne a túlélés, az előrejutás receptje? János meghalt, ők pedig nyugodtan tovább tanítottak. A mennyei atya azonban egészen másképpen értékelte a történteket. Az igazság az, hogy János tovább élt, ők pedig halottak maradtak. Az élet ott kezdődik, amikor kész vagyok saját magam számára meghalni. Amikor az Úr szava mindennél fontosabb lesz számomra, és ragaszkodom hozzá minden körülmények között. Amikor nem mérlegelem tovább a szívemben színvallásom következményeit, hanem nyíltan odaállok Isten népe az Úr akarata mellé. Ha ezt megteszem, azt is várhatom, hogy a mindenható is kiáll értem. Kérhetek az ő nevében, és megkapom. Zörgetek, és megnyílik az ajtó. Keresem őt, és megtalálom. Jézus nem azért mondta mindezt, hogy övé legyen az erkölcsi győzelem. Ő azt akarta, hogy a kérdezők is ráeszméljenek nyomorúságos állapotukra. Most tőlünk várja a választ. A gyülekezeted a mennyből való, vagy emberektől? A megtérésed, bemerítésed a mennyből való, vagy emberektől? A házastársad mennyből való, vagy emberektől? Isten adja, hogy őszintén válaszoljunk kérdéseire, hogy tudjon segíteni rajtunk.